A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. A 62. Zsoltárral hadd köszöntsem a testvéreket. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Énekeljük el ezt a Zsoltárt, a 62. Zsoltár első versét fennállva, az összes többit majd leülve. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei édesatyánk, áldunk téged, mert mi is többször tapasztaltuk már, hogy te tudod igazán lecsendesíteni háborgó lelkünket, te tudsz megszabadítani sokféle félelemtől és szorongástól, te vagy a mi segítségünk, erős kővárunk, és aki benned bízik, annak adsz reménységet a szívébe. Magasztalunk téged mindezért. Köszönjük, hogy a te színed előtt lehetünk most mindnyájan. Áldunk téged a te jelenlétedért. Köszönjük neked, megváltó Urunk Jézus Krisztus, hogy ígéreted szerint, igétben és szent lelkedben ott vagy, ahol téged kereső emberek összejönnek. De mi tudjuk, hogy a keresést is te ébreszted a szívünkben. Te oltasz belénk vágyat a te szent személyed után, a te mélyebb megismerésed után. Ajándékozz meg minket ezzel a vágyakozással, és te elégítsd ki ezt a mi vágyunkat. Engedd, hogy veled találkozzunk itt most. Segíts, hogy az emberi szó mögött fölismerjük a te hozzánk szóló igédet. Azt az igét, amivel világokat teremtettél, és amivel a mi életünket is egészen újjá tudod formálni. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk, amint vagyunk. Bizony így kell folytatnunk, Urunk, hogy sok bűn alatt. Bocsáss meg mindazt, amivel az elmúlt napokban vétkeztünk, ellened és egymás ellen. Olyan szomorúan tapasztaljuk, hogy csak ugyan készek vagyunk minden parancsodat megszegni, és képtelenek vagyunk a magunk erejéből egyet is azok közül maradék nélkül megtartani. Köszönjük, hogy te teszel erre képesekké minket. Támasz vágyat a szívünkben, akaratod megismerésére és cselekvésére, és a te szent lelkeddel tégy minket képesekké is arra, hogy a te akaratodat cselekedjük, hogy így azzal töltsük a testben hátra levő időnket, amire adtad, hogy így értelmes életünk legyen, és a te dicsőségedre tudjunk élni. Kérünk, szólíts meg minket most személyesen, engedd, hogy azt értsük meg az igéből, amit nekünk mondasz, tisztogasd, gazdagítsd, kegyelmesen a mi életünket és hitünket. Amen. Isten igéjét a János evangélium a 6. részéből olvasom, az 51. verstől az 58-ig, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A János evangélium a 6. részének 51. és következő verseiben így szól, ami Urunk Jézus Krisztus. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Kedves testvéreim, ma a kenyérről szeretnék beszélni. Két oka van ennek. Az egyik az, hogy a régi hagyomány református gyülekezeteinkben az augusztus 20-ához legközelebb eső vasárnapon hálát adunk Istennek az új kenyérért. A másik oka, akik bibliaolvasó vezérfonalunk szerint olvassák naponta a Szentírást, az elmúlt héten a János evangélium a 6. részét olvastuk, amelyikben Jézus egy másik kenyérről tanított, aki ő maga. És ilyen furcsákat mondott, mint amit most is hallottunk az igéből. Vajon hogyan kell helyesen értelmezni Jézusnak ezt a nehezen érthető tanítását? Először tehát valamit a mindennapi kenyerünkről. Úgy általában az élet szükségleti dolgokat is kenyérnek szoktuk nevezni. Ami kell ahhoz, hogy életben maradjunk, sőt, hogy teljes emberi életet éljünk, az a kenyér. Jézusnak mindig gondja volt az emberek kenyerére. A mi atyánkban a testi szükségeink közül ez az egyetlen, amiért külön könyörgött, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És mielőtt a mennyei kenyérről szóló részletes tanítását elmondta, ami ebben a fejezetben olvasható, előtte jól tartott kenyérrel egy nagy, több ezres, éhes sokaságot. És a végén összeszedette velük a maradék darabokat. Mert Jézus számára a kenyér szent volt. Azt nem lehet eldobni, azon nem lehet taposni, abból nem lehet szemét. A kenyér Isten ajándéka, nélkülözhetetlen feltétele az életünknek. Ugyanakkor a Biblia gyakran hangsúlyozza, hogy legyen mindannyiunknak fontos a másik ember kenyere is. Ne tudjon senki jó ízűen eszegetni úgy, hogy mellette éhezik valaki. Tanuljuk meg Istentől kapott ajándékainkat megosztani egymással. Amikor Isten Ezékiel prófétán keresztül Samária bűneit ostorozza, akkor a legsúlyosabbnak ezt tartja, amit mindenek előtt említ, azért jön az ítélet, és az a bűne Samáriának, hogy kenyérbőségben volt, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta. Neki volt bőven, és akinek szűken volt, vagy semmi sem volt, annak nem adott. Ez mindig súlyos bűn Isten ítélete szerint. Nos, a kenyér szentségének a tudata az elhalványulóban van. Ma sokan turkálnak a kenyérben, válogatnak, kidobják a szemétbe, és elfelejtjük azt, hogy 1 milliárd ember ma este is éhesen fog lefeküdni. És nem tudunk ilyen ijesztő adatokat, hogy percenként 10 kisgyermek hal éhen, vagy szomjan. Nem azért, mert ma nem tudott eleget enni, inni, hanem mert napok óta semmit nem tudott enni, vagy inni. Adjunk hát hálát Istennek azért, hogy az idén is a fagy és az aszály ellenére megadta a kenyérnek valót, ha szűkebben is, mint a korábbi esztendőkben, és minden alkalommal hálaadással vegyük kezünkbe, és tegyük a szánkba a mindennapi kenyeret. A 21. századi jóléti társadalmak emberét az jellemzi, hogy kenyér helyett sokszor zsemlére vágyik, tápláló kenyér helyett műanyag csipszeket majszol, és az jellemzi, hogy egészséges búza vagy rozslisztből készült kenyér helyett mindenféle műanyagokkal, adalékokkal és festékekkel tömnek bennünket. Régen a kenyér lisztből és kovászból készült. Néha egy kis krumplit is tettek bele. És hagytak elegendő időt arra, hogy megkeljen és megsüljön. Mióta kenyérgyárak ontják a kenyeret, hogy gyorsabban és olcsóbban lehessen előállítani, azóta jöttek divatba kovász helyett az úgynevezett adalékanyagok. Először 100 kilónyi kenyérhez legfőjebb 10 dekányi adalékanyagot volt szabad keverni. Ma már ennek a 10-szeresét teszik bele, 100 kilóhoz 1 kilót, néha többet is. Pedig ma is érvényes az, amit egy olyan pék mondott, akinek az apja, nagyapja, dédapja is pék volt, hogy a jó kenyérhez 3 dolog szükséges. Kovász, szív és lélek. Mi olyan kenyeret eszünk, amiből sokszor mind a 3 hiányzik. De hát nincs mit választanunk, megvesszük és megesszük azt, ami van. A Biblia arra figyelmeztet minket, hogy az a fontos, hogy legyünk hálásak a kenyerünkért, legyünk készek mindig megosztani másokkal, és legyünk elégedettek azzal és annyival, amennyit éppen kaphatunk. Mert nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Ennyit a kenyérről. Alapigénk azonban arról szól, hogy Jézust nagyon elszomorította az, hogy azok az emberek, akik részesedtek az 5 kenyér megsokasításában, akiket ő megvendégelt azon a jeles napon, utána is csak azért keresték őt, hogy kenyeret kapjanak tőle. És ennek kapcsán Jézus 2 nagyon fontos igazságra figyelmeztette őket, és figyelmeztet ma minket is. Az első az, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Az embernek lelke is van, és a lelkét is táplálnia kell, ha emberi életet akar élni. Így olvassuk ezt ennek a fejezetnek a közepén. Bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd néktek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Az egyik tehát az, hogy ne csak kenyeret, hanem lelki táplálékot is vegyen magához az ember, ha ember akar lenni. A másik, amit Jézus mond, hogy nem az lesz igazán gazdag, aki valamit kér tőle, hanem aki őt magát akarja, őt magát kész elfogadni, befogadni. Vele jut olyan közösségbe, ami egyre mélyül, gazdagodik és gazdagítja őt is. Az élő Krisztussal lesz lelki egysége. Olyan egység, mint amilyen a megevett kenyér, meg a között van, aki azt megette. Amit megeszünk, az a miénké válik. Az nem külön életet él tőlünk, az egyé lesz azzal, aki megette. A Biblia ezt nevezi hitnek, ezt a valóságos kapcsolatot az élő Krisztussal, és ez mindig a neki való engedelmességet is jelenti. Nézzük meg egy kicsit közelebbről Jézusnak ezt a két figyelmeztetését. Az egyik tehát az, hogy nem csak kenyér a test táplálására, hanem minden Istentől kínált táplálék a lélek erősítésére is. Ne csak a testtel foglalkozzunk, hanem a lelkünkkel is. A léleknek is szüksége van ennivalóra, mosdatásra, a vele való foglalkozásra, karbantartásra. Ellenkező esetben lélektelenné válik az ember és a társadalom, aminek szomorú tanúi lehetünk. A lelkünkkel való foglalkozás nem olyan fényűzés, amit fontosabb feladatok híján ráérő emberek megengedhetnek maguknak, hanem ez ugyanolyan életszükségleti feladat, mint a testünk táplálása. Nagyon jellemző az, hogy mennyi időt és gondot fordítunk a test táplálására és a lélek táplálására. Egyszer valakit, aki többször büszkélkedett azzal, hogy milyen egészséges életmódot folytat, és hogy mennyire vallásos ember, megkérdeztünk adott szituációban, ez természetesen hangzott ez a kérdés, hogy hogy szokott indulni a napja. És akkor egész lázba jött, és kezdte részletesen mondani, hogy idejében föl kell kelni, tornászni, utána tisztálkodni, fogat mosni, részletesen elmondta, hogy hogyan, miképpen. Ő nagyon szerényen él, nincs sok ruhája, de mindig ad arra, hogy tiszta, rendes öltözete legyen, aztán fontos nyugodtan megengelizni, és úgy menni a munkába. Aztán később szóba jött az, hogy ki mit olvasott aznap a Bibliából. És mint a legtermészetesebb dolgot mondta, hogy hát ő semmit, hát a gondos előkészület mellett erre nem marad ideje az embernek. De ő nagyon vallásos ember. A testünk karbantartására szükséges, vagy néha annál több időt és gondot, a lélek karbantartására nagyon keveset, vagy nagyon sok ember semmit nem fordít. Jézus hangsúlyozza, hogy teljes emberi életet csak az él, aki ugyanúgy törődik a lelkével, mint a testével. Jó lenne, ha mától kezdve tudatosan kigyógyulnánk ebből a kóros, beteges egyoldalúságból, és adnánk enni naponta a lelkünknek, a lélek tápláléka az ige, a lélek tápláléka az Istennek való engedelmesség, aztán lelki mély légzést is végeznénk az imádság által, és a lelkünk is magához térne, megerősödne. A másik panasza Jézusnak az, hogy csak tőle akarnak sokan kapni ajándékokat, de őt magát elutasítják. Kenyér kell, de Jézus nem kell. Az üdvözítő ajándékaira szükségünk van, és azt gondoljuk, hogy az üdvözítőre magára nincs. Jézus gondolatait, gondoskodását, alkalmi segítségét szívesen veszi sok ember, de vele magával nincsen kapcsolata. És kevesen vannak, ezt panaszolja itt Jézus, akik feltétel nélküli, okoskodás nélküli hittel elfogadnák őt annak, akinek mondta magát, aki ő valójában, Isten fiának, a világ megváltójának, az életünk urának. És így a vele való életközösségben folytatnák tovább az életüket. Ezt jelenti a Biblia nyelvén hinni. És ezt élti Jézus ezeken a furcsa kifejezéseken, amiket itt olvastunk, hogy aki nem eszi az ember fiának a testét, nincs élete. Aki eszi az ember fiának a testét, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Nyilvánvaló, hogy nem kannibalizmusról van itt szó. Még az úrvacsoráról is csak áttételesen. És semmiképpen nem tanít Jézus valamiféle átlényegülésről, hogy a kenyér az ő valóságos testévé válna bármiféle csodálatos folyamat révén. Egyszerűen az a bibliai gondolat jelenik itt meg, hogy valamit megenni azt jelenti, hogy vele egyé válni, vele azonosulni. Amikor Isten Ezékiel prófétát a nehéz küldetésébe elküldi, és rábízza az üzenetet, akkor azt mondja, hogy edd meg ezt a könyvtekercset. Ott Ezékielnek nem papíruszt kellett elkezdeni nyammognia, hanem a könyvtekercsbe leírt isteni akarattal kellett egészen azonosulnia. Úgy kell hirdetnie azt a népnek, mint amivel ő egyetért, mint ami az övé is, mint aki lenyelte azt a kemény üzenetet, amit Isten rábízott. Többször szoktuk ezt így átvitt értelemben is mondani, hogy lenyelni valamit. Nos, amikor Jézus arról beszél, hogy az ő testét enni, akkor erre a nagyon mély belső azonosulásra, erre a teljes lelki egységre gondol. Amikor valaki alárendeli a maga akaratát Jézusénak, amikor feladja a Jézustól való különállását, különösen a vele szembenállását, és egészen kész arra, hogy azt tegye, amit ő mond neki. Jézus testét enni azt jelenti, hogy egyé válni vele, azonosulni az ő akaratával. Annyira, ahogyan a kenyér azzal, aki megeszi, annyira, hogy Jézus kezdi élni a maga életét az ilyen hívőben, pontosan úgy, ahogy Pál apostol erről számot adott, élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez nem valami megfoghatatlan, üres szólam, hanem ez húsvér valóság a hívő ember életében. Ezt a harcot folyamatosan megharcolja, újra és újra igent mond Jézus akaratára, mint aki az ő megváltója és parancsoló ura, és hálás azért, hogy vezeti őt, és parancsol neki, és meg van győződve arról, hogy az ő Jézus akarata mindig jobb, mint az ő saját akarata. Egyébként ennek a fejezetnek a nehezen érthetősége feloldódik akkor, ha emlékeztetjük magunkat valamire, amit matematika vagy méltan órán tanultunk, mégpedig arra, hogy ha A egyenlő B-vel és B egyenlő C-vel, akkor A egyenlő C-vel. Itt ezt olvassuk ebben a fejezetben, azt mondja Jézus, aki hisz én bennem, örök élete van annak. Néhány mondattal később, aki eszi az én testemet, örök élete van annak. Tehát aki eszi az ő testét, az azt jelenti, hogy aki hisz ő benne. De a hit az itt személyes kötődést jelent, az itt azonosulást jelent, és mint a legtöbb esetben a Szentírásban, engedelmességet is jelent. Alapigényben azt olvastuk, hogy Jézus feláldozta az ő testét azért, hogy mi életet, sőt örök életet kaphassunk. Én vagyok az az élő kenyér, mondja a mi Urunk, amely a mennyből szállt le, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az én testem. Ő a szó szoros értelmében a testét is feláldozta, mert csak ilyen áron kaphatjuk vissza az elveszített életet, az elveszített örök életet. Aki viszont ezt komolyan veszi, hiszi, ez jelenti azt, hogy eszi az ő testét, az részesedik ennek az áldozatnak az erejéből, az áldásaiból, annak örök élete lesz. Nem kell tehát ezt csülni, csavarni, inkább komolyan kellene venni. Mert ez azt jelenti, testvérek, hogy a Biblia nem tud műkedvelő kereszténységről. Nem tud olyan szalon kereszténységről, ami majdnem az igazi, csak éppen a veleje hiányzik. A kereszténység, a Jézusban való hit, az ő tanítványaként az ő követése azt jelenti, hogy ilyen közösségben él a hívő vele. Vele, akit soha nem láttunk, akivel egészen másként jön létre ez a közösség, mint egymással, két egymást ismerő vagy együtt élő ember között, mert egészen a hit talajára kell helyezni. Aki hiszi azt, hogy ő van, hogy ő az, akinek a Szentírásban mondja magát, hogy ő annak kínál életet, és mindazt, ami a teljes élethez szükséges. Aki ezt hiszi, az megtapasztalja, hogy milyen ez a Jézussal való lelki közösség. Aki így belsőleg azonosul vele, aki látatlanba igent mond az ő akaratára, aki úgy kéri az ő tanácsát egy döntése előtt, hogy Uram, akármit mondasz, ha azt megértem, azt fogom tenni. Még ha azt, amit most nem szeretnék, akkor is. Ezt jelenti ő benne hinni, és vele közösségben élni. A Jézussal való lelki közösség az nem az ő tanításainak a megismerése vagy elfogadása csupán. És végképp nem valamiféle viselkedés, amit megtanulhat az ember. Ezt az elmúlt héten kérdezte valaki, hogy erről van szó, hogy meg kell tanulnom másként viselkedni. Nem erről van szó. A Jézusban való hit, vagyis az, hogy valaki evett az ő testéből, és vele szíve szerint egyé vált és azonosult, az egyfajta életvitel, az újfajta gondolkozás, az egy sajátos világszemlélet. A Jézusban való hit erkölcs, jellem, állandó magatartás, nem alkalmi viselkedés, hanem olyan magatartás, ami nem külső parancsra jön létre íke ókor, hanem ami belső késztetésre folyamatosan jellemzi a hívőt. És a Jézusban való hit az státusz, állapot. Isten gyermekévé lett valaki, és az is marad mindörökre. És így a Krisztus örököstársa, és Isten örököse is. Ezt a közösséget tette lehetővé, ami Urunk, az ő önmaga feláldozása által a benne hívők számára, és ez a közösség az, ami minőségileg más életet jelent már itt, és ami azt az örök életet is jelenti, amiről itt Jézus beszélt. Akinek nincs ilyen közössége ővele, lehet akár ma. Maga Jézus mondta, hogy az ajtó előtt áll és zörget, ha valaki kinyitja előtte az ajtót, bemegy ahhoz, és mindenét megosztja vele. Közösségre lép vele. Amikor az ige hangzik, mindig az élő Krisztus kopogtat az életünk ajtaján. Akár ma kinyithatja valaki, és elmondhatja, hogy Uram, én eddig gyakorlatilag nélküled éltem, legalábbis ez a fajta azonosulás és közösség számomra ismeretlen, de szeretném, ha ezt létrehoznád. Akinek pedig van már közössége a mi Urunkkal, az ne felejts el, hogy ennek a közösségnek halálunk pillanatáig mélyülnie, tisztulnia, gazdagodnia lehet és kell. Akkor lépjünk előre ebben. Jézus többször mondta ezt a felszólítást, hogy növekedjetek. A keresztény élet, az ő követése, az dinamikus életforma. Az nem statikus, hogy elmélkedem, vagy egyre több ismeretet gyűjtök, a fejem egyre nagyobb lesz, a végtagjaim meg elcsökevényesednek, mert nem használom őket, hanem Jézus azt mondta, hogy aki én utánam akar jönni, vagyis lépeget, szépen használja a lábát, halad előre, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, tehát használja a kezét is. Az egész ember erősödik, és folyamatosan erősödik ebben. És úgy kövessen engem, mondotta a mi Urunk. Boldog ember az, akinek az életében bekövetkezik ez a minőségi változás, eddig ő nélküle, mostantól ő vele, és boldog hívő az, akinek folyamatosan növekszik az élő Krisztusba vetett bizalma, reménysége, és elmondhatja minden nagy képűség nélkül, nagyon alázatosan, de a valóságnak megfelelően, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálát adunk a mindennapi kenyérért. Köszönjük, ha megtapasztalhattuk azt, hogy nagyon kicsi volt, vagy átmenetileg hiányzott is, és köszönjük, ha másokon keresztül érkezett meg hozzánk a te gondoskodó szereteted. De azért is neked adunk hálát, ha minket használtál azért, hogy továbbadhattunk valamit a tőled kapottakból szűkölködőknek. Tedd készé erre a mi szívünket, és taníts minket hálaadással élni, a kevéssel is, és a sokkal is. Könyörgünk azokért, akik nélkülöznek, azokért, akik nem csak a kenyeret, de az élethez szükséges szeretetet, elismerést, biztonságot nélkülözik. Könyörülj rajtunk, amikor azt gondoljuk, hogy nélküled is tudunk eleget termelni, és azt igazságosan elosztani. Annyira látjuk, Urunk, hogy képtelenek vagyunk erre. Kérünk, nem csak magunkra gondolva, hanem mindannyiunkra, add meg a mindennapi kenyerét mindenkinek. És könyörülj rajtunk, támasz nagy lelki éhséget a mi szívünkben. Addig, amíg azt kielégíthetjük a te igéddel, amíg erre lehetőség van. Bocsáss meg a mi sok közönösségünket, fásultságunkat, fáradtságunkat, felszínességünket. Taníts minket az ige élő vizéből, és abból az élő kenyérből, amiről most szóltál hozzánk, jó étvágyjal és bőségesen enni és inni, hogy legyen lelki kondíciónk, hogy bírjuk ne csak a magunk, hanem mások terhét is, hogy legyen bennünk megbocsátás, szeretet, lelki erő mindahhoz, amit el kell hordoznunk. Könyörgünk hozzád az evangélium terjedéséért. Könyörgünk azokért, akik nyomorúságot szenvednek a te nevedért és a te igédért. És könyörgünk azokért, akikhez még nem jutott el. Küldj munkásokat a te aratásodba, és használj minket is minden alkalmatlanságunk ellenére, hogy tudjunk téged képviselni, és mutatni másoknak a hozzád vezető utat. Köszönjük, hogy minden személyes gondunkat is terejád vethetjük. Segíts hittel tenni ezt, hogy ne vegyük vissza utána. Szabadíts meg minden aggodalomtól, minden félelemtől, szorongástól, elbizakodástól és elcsüggedéstől. Legyen a te igéd, ami lábaink szövétneke és mindennapi lelki táplálékunk. És taníts minket egyre mélyebben és egyszerűbben imádkozni. Könyörgünk hozzád népünkért. Könyörgünk azokért a csendes hetekért, amik még ezen a nyáron lesznek. A te igéd hirdettessék erővel és hatalommal. És kérünk, beszélj velünk most még tovább is, ezeken az igéken keresztül, és formáld ezt a veled való áldott közösséget. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt a 483. ének néhány versét énekeljük, ami válasz lehet az igére. 483. énekünk 9., 10. és 11. verseit. Engedjünk néked mindenben, mint dicső seregid mennyben. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Istennek. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.